Sok szeretettel köszöntjük Önöket, a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthonának Baross utcai telephelyén, és nagyon szépen köszönjük Somogyi Bernadett igazgatóasszonynak, hogy fogadta a bizottságot. A technikai részét a bizottsági ülésnek szeretném elmondani. Határozatképesek vagyunk 7 fővel. Nagyon szépen köszönöm a bizottsági tagoknak a megjelenést. Még ígérték tagok, hogy érkeznek, őket várjuk, és a bizottságülésről hangfelvétel készül, és jegyzőkönyv, ez majd az interneten elérhető lesz. És 2 darab napirendünk van. Az első a konzultációs előterjesztés a hospice palliatív ellátással kapcsolatban és a Vázsonyi Vilmos idősek otthonának működéséről, és a második pedig az egyebek napirend. Szeretném megkérdezni a bizottsági tagokat, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendhez. Nem látok ilyet, akkor kérem, szavazzuk meg a napirendet. Köszönöm szépen. Egyhangú igennel elfogadtuk a mai ülésünknek a napirendjét. Technikailag csak annyit szeretnék elmondani, hogy egy olyan másfél órára készülünk, és akkor én az első napirendet meg is nyitnám, és átadnám a szót igazgatóasszonynak. Parancsoljon.
Ez most működik így? Hallotok jól?
Igen.
Jó. Én nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, nagyon megtisztelő. Köszönjük szépen a bizalmat, és remélem, hogy jól fogjátok magatokat érezni. Én úgy készültem ezzel az előadással, és kérném majd ehhez a, hát hogy is mondjam, majd a javaslatokat, hogy mondanék egy általános részt így a hospice ellátásról, és utána én beletettem elég töményen szakmai dolgokat, azért, hogy tényleg kézzel fogható legyen ez, amit tulajdonképpen eddig is csináltunk, de mostantól már deklaráltan ugye tudunk csinálni, hiszen van rá engedélyünk. Tehát ezek nélkül nehéz beszélni a hospice ellátásról, tehát tettem bele szakmai dolgokat, tettem bele fényképeket, és ezt előre szólok mindenkinek, hogy lehet, hogy ez egy kicsit érzékenyen fog mindenkit érinteni, tehát ez a valóság. Ha esetleg sok lenne, akkor majd kérnék javaslatot, hogy ezt ugorjuk át, mert nekem ezt nehéz megítélnem, mert ugye nap mint nap ezt csináljuk. Úgyhogy akkor bele is kezdenék. Így látható jól a dia? Jó. Az intézményünk 3 telephelyen működik. Egy ugye a Rózsa utcában a székhely, ott 121 férőhely van. Itt a Baross utcában 150 férőhely van, és van még egy telephelyünk a Dózsa-György úton, ott 79 férőhelyen működünk. A Baross utcai részleg az ugye 3 éve került hozzánk csatolásra, azelőtt a Knézics utca volt a miénk, ugye, ami megszűnt, tehát nagyjából így állunk most össze 350 férőhelyen. A témák azok ezek lennének a mai előadáson, amiket elmondtam. Tettem be esetbemutatásokat, illetve azt is a végén néhány szóban ismertetném, hogy azért itt nincs vége a feladatainknak, mert most megszereztük ugyanaz engedélyt, és akkor ez így nem örökre rendben van, hanem hogy ezzel még nagyon sok munkánk van a jövőben is. És hogy rátérjek akkor a lényegi dolgokra. Ugye évente Magyarországon 34 ezer ember hal meg tumoros betegségekben. Ez európai szinten a legrosszabbnak számít, tehát sehol máshol Európában nincsen ilyen magas halálozás rákos betegségekben, mint nálunk. Ugye az 1960-as években, ahogy fejlődött az egészségtudomány, meg a technológia, az egészségügyi ellátás elment egy ilyen erőszakos gyógyítani akarás irányába, és ezért a 60-as években figyelem fordult egyre inkább a tanatológia tudományára, ami ugye a haldoklás, a halál és a gyász kérdéseivel foglalkozik. Elizabeth Kübler-Ross volt az egyik úttörő, aki egy svájci pszichiáter volt, és az Egyesült Államokban dolgozott, és ott végezte a napi munkáját. Olyan módon, hogy nagyon sokat beszélgetett haldokló betegekkel, és ezért nagyon alaposan megismerte az ilyenkor lezajló lelki folyamatokat. Tehát az ő nevéhez fűződik gyakorlatilag az a haldoklásnak a szakaszainak a leírása, amit ma alkalmazunk és ismerünk. És ő példának, mintának tekintette ugye a Szent Christopher Hospice-ban Londonba, ami 1967-ben nyílt meg. Ez egy ilyen hospice kórház volt, ahol Cicely Saunders végezte, ő vezette ezt az intézményt, úgy, hogy ő eredetileg egyébként ápolónő volt, és az orvosi egyetemet azért végezte el, az egyetlen célja az volt a munkásságának, hogy ezeknek a haldokló betegeknek a szenvedéseit enyhítse. A harmadik, akit így nemzetközileg tartunk a hospice megalapítójának, Kalkuttai Teréz anya volt, aki ugye Indiában karolta föl az elesetteket, és hát vonta be őket egy menedékházba, ahol kaptak ellátást. A hospice maga a szó egyébként menedéket jelent, a palliatív terápia, a palliatív szó pedig ugye ez a pallio, palliare, latin szó pedig takarót jelent, óvni, védeni, ezt jelenti, tehát hogy a palliatív ellátás gyakorlatilag innen kapta a nevét. Hazánkban, Magyarországon Polczalen nevét kell megemlíteni, aki 1991-ben segítséget nyújtott, illetve kezdeményezte az első hospice ház megnyitását, ezt ha ismeritek, a Magyar Hospice Alapítvány mai napig működik, nagyon sokáig dr. Muszbek Katalin vezette, szerintem még mindig ő biztos, hogy ott dolgozik, azt nem tudom, hogy még mindig ő vezeti-e, de hogy igazából az ő nevükhöz köthető az, hogy megnyílt ez a Magyar Hospice Alapítvány, ez a Kenyeres utcában működik, egy régi óvoda épület lett átalakítva, 10 fekvőbetegágyon működnek, és háziápolási szolgálatok is van. Még egyébként azért itthon lehet megemlíteni, sőt kell is, dr. Hegedűs Katalin nevét, aki ugye Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének volt a docense, ő azóta már úgy tudom, hogy nyugdíjba ment. Ő is rengeteg szakirodalom fűződik a nevéhez, különböző előadások. Egy rendkívül jól képzett és egy nagyon, nagyon jó előadó. Dr. Pilling János a következő, még mindig ott dolgozik az egyetemen, a Magatartástudományi Intézetben. Ő is rengeteg szakirodalmat írt, és őket is végül is nevezhetjük a hazai hospice mozgalom hát végül is alapítójának, de mindenképpen prominens személyiségek ebben az ellátásban. És akkor 1995-ben pedig létrejött ugye ez a Magyar Hospice Palliatív Egyesület, ami a mai napig működik, és összefogja Magyarországon a teljes hospice ellátást. Ami úgy néz ki, hogy azóta országszerte, mint a gomba, kinőttek mindenhol ezek a szervezetek, szervezeti formák, tehát minden nagyvárosban, sőt még vidéken is most már találunk mind fekvőbeteg részlegeket, mind gyakorlatilag az ország lefedett otthonápolási szolgálatokkal is. Tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy ez a két fő csapásvonal, hogy vannak fekvőbeteg részlegek, és van otthonápolás. Ezen kívül még egyébként vannak mobil tímek, amik azt jelentik, hogy például kórházon belül van egy hospice team, akik járnak a kórházon belül, és arra másik osztályokorra szorult betegek ellátásában segítenek. Vannak palliatív ambulanciák, fájdalomambulanciák, ahova fordulhat a beteg. Tehát, hogy most már elég szerteágazó ellátási formákban működik a hospice. Az más kérdés, hogy nagyon nehezen hozzáférhető. Tehát, hogy ebből a 34 ezer betegből rendkívül kevés, körülbelül olyan, most nem akarok hülyeséget mondani, de 7-8 ezer fő, aki tud ellátáshoz jutni, tehát rendkívül kevesen. Mert hogy ugyan működnek ezek, de ezek a szervezetek ugyanolyan problémával küzdenek, mint az egészségügyi területen mindenki, hogy nincs szakember. Vidéken még inkább, mert ugye ott nehéz megközelíteni az otthonukba a betegeket, tehát hogy nagyon nehéz megszervezni ezt az ellátást. Ez egy 23-as adat, amit a legfrissebbnek találtam, nem találtam sajnos ennél frissebbet. A hivatkozások mindig ott vannak alul zárójelbe, és az előadás végén ott van egyébként a felhasznált, a források meg a felhasznált irodalom. Tehát látjuk, hogy 23 év végén már 92 betegellátó intézmény működött, ugye látszik, hogy kórházakban hány ágy, otthonápolásban, stb. Stb. Fel szeretném hívni arra a figyelmet, hogy így látjátok, ez mind, ami itt föl van sorolva, az egészségügyi ágazatba tartozó szervezetek. A szociális területen, most tegnap már elvartam az utolsó szálat is, és a rendelkezésre álló információk alapján mi vagyunk az elsők és egyetlenek a Vázsonyi Vilmos idősek otthonába, ahol idősek otthonán belül elérhetővé vált ez az ellátás az egész országban. Mert hogy mindenhol mások kórházakon, vagy önálló, mint a Magyar Hospice Alapítványnál, tehát ők NEAK finanszírozásból működnek, tehát abszolút az egészségügyhöz tartoznak. A hospice az tulajdonképpen itt az intézményünkben nem úgy kell elképzelni, hogy akkor most átmegyünk és megmutatom, hogy ez a hospice részleg, mert ilyen nincsen, hanem a hospice magát, a szellemiséget foglalja magában, a szolgáltatásokat, amiket most már ugye tudunk nyújtani, hiszen biztosítottuk hozzá a személyi és tárgyi feltételeket, ami ugye évekig tartó felkészülést és munkát igényelt a kollégák részéről is, és ugye a szervezeti rendszert foglalja magába. Hát nálunk ezt úgy kell értelmezni, hogy mi otthoni hospice-ellátást nyújtunk, hiszen ez a beteg otthona, tehát ez a mi ellátásunk itt, ez egy érdekes ötvözete a fekvőbeteg ellátásnak és az otthoni hospice-ellátásnak. Mert hogy ez itt a beteg otthona, és viszont mégis egy olyan ellátást kap, amit egyébként a fekvőbeteg intézeti ellátások tudnak nyújtani, hiszen van egy állandó nővéri jelenlét, nem az van, hogy a nővérke kirohangál egy nap egyszer-kétszer, vagy egy héten háromszor, hanem állandóan van nővér. Orvos az ugye a jogszabály által előírt óraszámban, tehát állandó felügyelet van, állandóan tudjuk azt biztosítani, hogy a meglévő képességeket hasznosítsuk, a szabadidő hasznosan legyen eltöltve. Ugye jellemző a haldokló betegekre, ugye két egyszeri és megismételhetetlen életeseményünk van, ugye a születés és a halál, és ugye míg a születésnél a csecsemőt mindenki boldog, mosolygó arcok veszik körbe, ugye addig a halálnál ez nem így van, és a szociális halál sokszor már sokkal hamarabb bekövetkezik, mint a biológiai. És ugye itt nálunk az nagyon fontos, hogy pont a lényeg, az lenne a lényeg, hogy a haldokló szegregációját megelőzzük, és ez nálunk itt emiatt, hogy ilyen ellátási formában tud ez működni, ez ugye meg tud valósulni. Ugye a gyógyító stratégiával szembe, amit említettem, ott ugye, ha beküldjük a kórházba a beteget, ott ezt nem tudja, mert olyan állapotba kerül, ott ugye ez a kuratív terápia folyik, tehát ott ugye az életet hosszabbítjuk, ott a haldoklónak az utolsó néha előfordul, így látjuk a gyakorlatban, hogy még a halála napján is reggel labort veszünk, EKG-t, nem tudom én, tehát ugye egy csomó olyan dolog, ami ugye az élet hosszabbítását célozza, míg ugye a terminális állapotban, a palliatív ellátásban ugye pont az lenne a lényeg, hogy ezektől már eltekintünk, hiszen a halált természetes részének tekintjük az életnek, és egy méltó befejezéssel segítjük a beteget, tehát nem tesszük ki felesleges célra már nem vezető beavatkozásoknak, ápolási teendőknek, hanem inkább az életminőségre, fájdalomcsillapításra, maradék képességek kihasználására fordítjuk az energiát meg a figyelmet. Ugye is akkor itt látható egy idézet, amit ugye Cicely Sanders mondott, és ez szerintem jól is tükrözi, hogy mi lenne a hospice ellátás lényege. Ugye a szabályozási környezet, a szakmai irányelvek, ami alapján ugye mi is dolgoztunk, ugye ez a 60/2003-as rendelet szabályozza nem csak a hospice-nál, hanem az összes egészségügyi ellátásnál a szakmai minimum feltételeket, amiket ugye az engedélynél ellenőriztek is. A 20/96-os rendelet az otthoni szakápolási feladatokat foglalja magába, amit ugye úgy tudtuk ráépíteni az intézményben a hospice ellátást, hogy már természetesen szakápolásra volt engedélyünk, tehát anélkül nem működött volna, hiszen hogy a hospice-ban igazán tárgyi feltételben kizárólag egy infúziós pumpát kellett vennünk, tehát hogy annyira igazából a szakápolási engedélyhez kapcsolódóan nagyon-nagyon sok minden alap már megvolt, tehát a tárgyi feltételekben igazából jelentős ráfordítást nem igényelt a hospice engedély, ez inkább a személyi feltételeknél jelentett nagyobb vállalkozást. És akkor hát természetesen a legmagasabb rendű jogszabályi háttér az egészségügyi törvény, ahol, ahogy ugye a hospice mozgalom a 90-es években ugye fejlődött Magyarországon, ott ugye pont az említett szakemberek, akik ezt alapították, kaptak lehetőséget arra, hogy ugye törvényjavaslatban már bekerült a hospice ellátásra vonatkozó cikkely. Tehát ez itt olvasható, és ez is kiemeltem a lényegeket, hogy ugye életminőség, a szenvedés enyhítése, az emberi méltóság, ami nagyon fontos, a fájdalomcsillapítás, ami alappillére az ellátásnak, az, hogy ne maradjon egyedül a beteg, és az, hogy otthonban legyen, tehát hogy az otthonában legyen. Tehát hogy ez mindig is szempont, ugye? A hospice-nál vissza az eredeti, a természethez, hogy úgy mondjam. Tehát még régen is otthon haltak meg a betegek, ugye nem kerültek ezért kórházba. Ezért ugye a palliatív ellátás ezt célozza, hogy e felé haladjunk vissza, mert nyilván, hogy a beteg érdeke ez. Tehát, hogy ha megkérdezzük a betegeket, ugye voltak ilyen kutatások a haldoklókkal, hogy hogyan szeretnének meghalni, és hát mindenki azt preferálta, hogy otthon a családja körébe, vagy hát legalábbis a legtöbben. És akkor, hogy a mi intézményünket nézzük, 18-tól van adatunk a beszámolókból, ugye a BNO kódok alapján, és hát így alakulnak csak a tumoros betegeknek a száma. Tehát, ha azt vesszük, a férőhelynek megközelítőleg 10%-a szenved tumoros betegségben. Viszont azt szeretném kiemelni, hogy a hospice ellátás nem csak a tumoros betegeknek szól, hanem a terminális állapotban lévő betegek ellátása ez. Majd azt később mondok egy pár mondatot, hogy az micsoda. De az a lényeg, hogy ennél magasabb szám az, aki terminális állapotban van, hiszen például egy krónikus vesebeteg is terminális állapotban van, tehát gyógyulás nem lesz várható az ő állapotában, és ő is nyilvánvalóan ebben a hospice ellátásban fog részesülni. És még arra is felhívnám egyébként a figyelmet, hogy azt látjuk, hogy a kérelmezők körében nagyon-nagyon sok megkeresés van telefonon is, ugyanis az egészségügyi ellátórendszerbe nem kerülnek be a betegek. Most arra nem térnék ki, hogy miért, de nagyon rövid időre tudnak bekerülni, hónapokra nem tudnak bekerülni se a László kórházba, se az alapítványhoz. Tehát meg van szabva, hogy mennyi időt lehetnek ott, illetve a halál előtti időszakot tudják bentfekvő ellátásba tölteni. Tehát magyarul rendkívül nagy arra az igény, hogy egyébként hova menjenek ezek a betegek, mert nincs hol lakjanak, nincs hova menjenek. Otthon nem tudják ellátni bizonyos okokból, a fekvő betegben nem maradnak az idősek otthonai. Tehát afelé minket ez is afelé vitt, hogy megerősített abban, hogy jó lenne ezt az engedélyt megszerezni, amilyen telefonos és egyéb megkereséseket kaptunk. És egyébként ezek jellemzően nem feltétlen idős betegek voltak, hanem már ilyen középkorú betegekről is szó van, akiknek nem megoldott az elhelyezése, és valamilyen tumoros betegségben küzdenek, és nem tudnak ellátáshoz jutni. Az engedélyt 2025. novemberben szereztük meg mindhárom telephelyünkre. A szakdolgozói létszám akkor is jelenleg is 84 fő, Ebből 32 fő egészségügyi végzettségű kollega van. 5 fő diplomás ápolónk, ami szerintem egy elég jó arány. 22 fő OK-s ápoló, 1 fő gyakorló ápoló, körülbelül olyan kompetenciákkal rendelkezik, mint az OK-s ápoló. 4 fő általános ápoló, ez még a nagyon régi, és egyébként a szerintem legjobb képzés volt a nővéreknek. 3 gyógytornászunk van, 2 gyógymasszőr, 1 fő dietetikus. És ebből az állományból 33 fő végezte el a hospice alapképzést, és erre nagyon büszke vagyok a kollégáknak, összolgozói érdekezleten is természetesen ezt elmondtuk, hogy ugye a főnővérrel hát évek óta tervezgetjük ezt, és nem kellett nagyon győzködni a kollégákat. Mindenki nagyon szívesen és nagyon nagy becsülettel és alázattal elvégezte a tanfolyamot, megszerezte ezt a bizonyos oklevelet, ami ehhez szükséges, és így tudtuk ugye biztosítani a személyi feltételeket, és így tudtunk engedélyt kapni. Itt összeírtam, hogy lássátok, hogy körülbelül még ezeken túlmenően ugye a kollégáknak nem egy végzettsége van, hanem nagyon sokunknak több végzettsége is van. És ugye itt látható, hogy elég sok szakmát felülelnek, tehát hogy innen még azért ismeretet alkalmazva ugye ápolják a betegeket a kollégák. Tehát látható, hogy van sürgősségi, pszichiátria, mentőápoló, tehát hogy jól felkészült szakemberek dolgoznak nálunk. Ezen kívül szintén kivételként népegészségügyi szakembert is foglalkoztatunk. Ez a bizonyos kórházhigiénés szempontok miatt, tehát ebbe nagyon szigorúak vagyunk mi vezetők meg főnővérek, hogy azért ezek a higiénés, sterilitás, takarítás, egyéb dolgok meg tudjanak valósulni a szakmaszabály szerint. És van hospice koordinátorunk is lett, kénytelenek voltunk, mert ugye ez is kellett az engedélyhez, ez pedig kapcsolati tőkét bevetve önkéntes alapon tudtunk, tehát hogy ez se terhelje az intézmény költségvetését. Egy nagyon jó 25 éve ismerős kollégám, egyébként szintén a hospice-ba járt, a Szent Rita otthonápolási szolgálat vezetője, ő lett a mi hospice koordinátorunk, tehát ez is ugye szükséges volt az engedély megszerzéséhez. És azért ide írtam, mert hát a szakképzettség ugye az 1/2000-es szerint beleszámítanak a szociális gondozó ápolók, de hát természetesen ők ebbe az ellátásba nem folyhatnak bele, mert nekik erre nincsen kompetenciájuk. Ami az orvosi ellátást illeti, van nálunk ugye jogszabályi előírás alapján belgyógyászati ellátás, ezen kívül van nálunk bőrgyógyász, van pszichiáter, és ami újdonság, és szintén kifejezetten az engedélyhez kellett, ez a palliatív jártasságú orvos, akit alkalmazunk, és nagy szerencsénkre egyébként neurológiai szakvizsgája is van, ami azért nagyon jó, mert rengeteg, egyre több beteg igényli a neurológiai szakellátást, tehát ezért nem kell szakrendelőbe küldenünk, és sok gyógyszernek a felírása megváltozott mostanában is, neurológus kell hozzá, tehát hogy ez is könnyebbség, hogy a doktornő így egybe a kettőt akkor így meg tudja oldani. Na, és akkor a palliatív és a kuratív terápia különbségeiről már beszéltem, tehát hogy a palliatív ellátás és a palliatív műtétek, mert hogy olyanok is vannak, azok ugye nem az élet hosszabbítását célozzák, hanem az életminőség javítását. Például nagyon sok esetben előfordul, hogy olyan műtétet végeznek a betegnél, például jellemzően egy tüdőtumornál vagy egy hörgő daganatnál, hogy a daganat már nem kivehető, de olyan mérték, vagy már annyi átét van, hogy fölösleges, meg lehetetlen olyan műtétet végezni, ami kuratív célú, tehát hogy a beteg gyógyítása szempontjából, hanem ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor például azt az egy daganatot, ami úgy beszükíti a hörgőjét, hogy nem kap levegőt, azt az egy daganatot kiveszik, és a többihez nem nyúlnak. Tehát így kell elképzelni a palliatív műtéteket, meg a palliatív ellátást, tehát hogy az életminőséget célozza, és nem azt, hogy a beteg meggyógyuljon. A terminális állapot, amiről ugye szintén már tettem említést, hogy nem csak a tumorosok vannak nálunk sem, hanem a különböző hosszú távon krónikus betegségben, jellemzően gyógyíthatatlan betegségben szenvedő betegek is lehetnek terminális állapotban. Régen azt mondtuk, hogy a terminális állapot az körülbelül olyan 3-6 hónap, de az utóbbi évtizedekben ez a korszerű, meg a egyre fejlettebb tumoros, meg egyéb terápiáknak köszönhetően meghosszabbodott néha egy, néha másfél évre is. Tehát, hogy másfél évre tehető, vagy egy évre tehető a betegeknek az az élettartama, amikor már nem várható javulás az állapotukba. Tehát nem az van, hogy van egy kicsi javulás, aztán visszaesés, megint egy kicsi javulás, hanem mindig fokozatosan romlik az állapotuk, ez a terminális állapot. És ez sokszor egy évig eltart. Tehát azért az, ha belegondolunk, nagyon hosszú időszak ahhoz, hogy egy betegnek az életminősége olyan legyen, ami nem viselhető. Ugye Elizabeth Kübler-Ross a beszélgetései során alkotta meg ezt a haldoklásnak ezeket a szakaszait, ami így a szakmai gyakorlatom alapján, mert azért azt úgy megjegyezném, hogy nekem 20 éves hospice ágy melletti gyakorlatom van, tehát hogy azért onnan veszem főleg ezeket a példákat, meg a tapasztalatokat. Tehát ezek a szakaszok azért nem teljesen így zajlanak, hanem nem is mindig sorrendben, van, akinél kimaradnak szakaszok, de azt lehet mondani, hogy jellemzően az egész szakaszt a depresszió uralja. Tehát, hogy végig a beteg lehangolt, kétségbe esett, szorong, tehát, hogy a gyógyszertannál majd látjuk, hogy ezekre is használunk nyilvánvalóan gyógyszereket azért, hogy ez minél könnyebben elviselhető legyen. És a haldoklás, az agónia ugye a terminális állapotnak az utolsó szakasza, ez jellemzően néhány nap, és ebbe az időszakban a beteg már elég ködös tudati állapotban van. Nem mindig, de a legtöbbször. És azért azt meg kell jegyezni, hogy nem csak a hospice-ban, de az egész idősek otthonában, ugye a geriátriai ellátásban jellemző, hogy nagyon-nagyon atipusosan jönnek a tünetek. Tehát, hogy néha olyan meglepő dolgokat tapasztalunk, hogy homlok egyenest az zajlik, ami a szakirodalomban le van írva. Tehát, hogy ez egy kicsikét megnehezítheti a dolgunkat. Gondolok itt a betegségek tüneteire, arra, hogy hogyan áll be a halál, hogy mitől. Tehát például, hogy egy példát mondjak, korábban a gyakorlatomban, itt az idősek otthonában volt egy idős nőbeteg, akinek kilukadt a gyomra a hétvégén, és végül is abba is halt meg, de mindennek annyi volt a tünete, hogy egy kicsit hányingere volt. És ő bereggelizett, beebédelt, minden egyéb, és csak a boncoláson tudtuk meg, hogy nálunk kilukadt a gyomra, és semmi tünete nem volt, tehát néha, és ugyanígy a tüdőgyulladás, meg egyéb más dolgok is, míg azért egy gyomorkiukadás egy idős beteg, vagy egy fiatal embernél akuthasi katasztrófa, tehát ilyen pár órán belül műtét indikáció, mert halálos állapot. És akkor a személy és tárgyi feltételeket nézzük, hogy ugye a team, ami most nálunk működik, mi az, ami feltétlenül kell, hogy legyen. Ugye a palliatív jártasságú orvosunk, aki van, szakápolók, akik ugye elvégezték az alapképzést, hospice koordinátor, akivel kötöttünk szerződést, dietetikus, egy fő. Ő nem azért kell nyilván, hogy megneveljük a beteget, hogy egészséges táplálkozás, hanem hogy a betegségből adódó korlátokra való tekintettel állítson össze egy olyan étrendet, amit a beteg viszonylag élvezhető módon el tud fogyasztani. Mentálhigiénész szakember, ami szintén adott, hiszen a szociális ellátásban kötelező létszám, pszichológus, akit mi foglalkoztatunk, gyógytornász, gyógymasszor, aki szintén rendelkezésre áll, és ugye a szociális területen a hitélet gyakorlásának a biztosítás és kötelező feladat, és ugye praktikusan egyébként a teamnek a tagja, lelkész is a tagja, tehát hogy aki igényli, azt is praktikusan nálunk igénybe tudja venni. Tehát a működési engedélyünk közben, ahogy említettem, tárgyiba csak az infúziós pumpára volt szükség, és ezen kívül pedig nyilvánvalóan az engedélyhez ki kellett dolgoznunk egy szakmai programot, amit benyújtottunk a hatóságnak, és már ki is dolgoztunk egy intézményben használatos ápolási protokollt, ami alapján működik nálunk az ellátás. És milyen feladatok vannak? Hát nyilvánvalóan a beteg állapotának a felmérése, ugye az az első, hogy egyáltalán milyen szakápolási igények merülnek föl. Maga az a szakápolói feladatok elvégzése, a beteg napi megfigyelése és dokumentálása. A preventív szemlélet az nagyon fontos, főleg a fájdalomcsillapításban. Az azt jelenti, hogy nem akkor adunk fájdalomcsillapítót, mikor már valaki, nem tudom, üvölt a fájdalomtól, hanem preventív. Tehát, hogy azt mindenképpen fel kell mérni, hogy mekkora beteg fájdalma. Fájdalom az egy szubjektív tünet, tehát az, hogy én azt mondom, hogy fáj valamin, vagy bárki azt mondja, az nem biztos, hogy nekünk ugyanannyira fáj, vagy hát nem megítélhető, hogy mennyire fáj. Tehát a fájdalom tipikusan egy szubjektív tünet, tehát objektívvá kell tenni. Erre vannak bizonyos skálák, amiket a nővérek tudnak alkalmazni, ennek van dokumentációs kötelezettsége, és nyilván az alapján állítjuk be a fájdalomcsillapítót preventív szemlélettel. Ugye is nagyon fontos, hogy bármilyen gyógyszert adunk, nyilván nem csak a hospice-ban, hanem bárkinél, ott fontos ellenőrizni a gyógyszernek a hatását és a mellékhatásait. Az hospice-ban azért emelném ezt ki, mert ott úgynevezett ilyen nagy hatású, kábító hatású fájdalomcsillapítókat alkalmazunk, aminek nagyon-nagyon súlyos mellékhatásai lehetnek. Agynyomás fokozódástól kezdve tudatváltozás, a különböző vizelet elakadás, epeürülési problémák, tehát hogy néha életet veszélyeztető mellékhatásai lehetnek. Tehát ott nagyon fontos, hogy ezeket megfigyeljük, és mivel van engedélyünk, ugye mi most már tudunk infúziós pumpával is, morfiumadagolásra fel vagyunk készülve, meg egyébként is mindig használunk ezeket a major analgetikumokat, ugye fentanil tapaszt, ezeknél a betegeknél, tehát ez mindig van a házban, most is van, most volt kint a rendőrség ellenőrizni, mert ugye ezeket mindig kell patikába is, meg nálunk is ugye ellenőrzik a nagyon szigorúan a visszaélések miatt. És hát ugye a tanácsadás, amiben ugye a pszichológus, a dietet, tehát az egész team tulajdonképpen részt vesz. Erről már beszéltem, hogy ugye miért jó az idős otthoni ellátás, mert meg tudjuk oldani, könnyen meg tudjuk oldani a szakrendelőbe juttatást, ha szükség van valamilyen olyan beavatkozásra. Mindig van nővér, mindig van mentál higiénés, tehát nincs egyedül a beteg, nem szorong, gyógyszeradagolást tudjuk jól követni, tehát mindig van egy jelenlét. Ugye, hogy mit jelent súlyos betegen élni, ugye, tehát szomatikus veszteségek, amire ha lesz időm, nem tudom, majd röviden megpróbálom, néhány képet is mutatok, hogy mennyire sok testképváltozás, énképváltozás alakul ki, ami hát nem kell mondani, hogy mennyire megnehezíti a betegek életét, és egyébként megterheli a személyzetet is. Ugye a pszichés veszteségek, a félelem, a haláltól, a fájdalmaktól, és ugye a szociális veszteségek, hogy jellemzően nem nagy örömmel és vidámsággal látogatják a haldokló betegeket, viszonyognak tőle az emberek, nem tudnak mit mondani egy haldoklónak, mert ugye hát reálisan vigasztalni már ugye hát nem nagyon lehet, de azért mégis valamit. Szóval, hogy kínos az egész, ha belegondolunk. Tehát, hogy egyébként nyilván ez érthető, tehát, hogy szakemberként a kollégák arra föl vannak készülve, ugye különböző kommunikációs tréningeken, hogy egy haldokló beteggel hogyan kell kommunikálni. Ez külön egy 4 órás témakör, úgyhogy ebbe itt nem fogunk belemenni. És akkor egy-két esetbemutatást azt hoztam, ők most nálunk vannak, ezek a betegek. Van nálunk most egy 79 éves nőbeteg, ő dohányzik. Egyébként a vezető halálokok Magyarországon ebből a 34 ezerből ma is a tüdőtumorok, tehát a tüdőhörgő és tüdőtumorok, és ezeknél ez főleg azt mondja a szakma, hogy a dohányzáshoz köthető. És a második, de most már lassan az első ilyen a kolorektális tumorok, tehát ez a vastagbél végbél. Tehát ebből van rengeteg sok. Ez nálunk is körülbelül lejön, mert ezek a betegek vannak. Nagyobb számba. Tehát amikor tavaly augusztusban megszűnt az egyik hajléktalan ellátó, és ugyan kellett átvennünk betegeket, még akkor ugye a főosztállyal volt is egyeztetés, mert egy olyan beteget kellett volna átvennünk, akinél a röntgenen egy bizonytalan képletet találtunk, és ugye mi a felvételkor mindig kérünk tüdőröntgen mindenkitől, ugye a fertőző tüdőbetegségek kizárása érdekében, és itt ezt a beteget nem vettük föl, ebből volt némi kis kellemetlenség, de tovább küldtük vizsgálni, hogy pláne, hogy hajléktalan ellátásban ugye a TBC-t kizárjuk, és hát kiderült, hogy egy adenokarcinóma van a tüdejébe. Utána ugye őt fölvettük, hát az ápolás az tulajdonképpen most kimerül abba, hogy ő egy elég jó kielégítő, mondjuk úgy általános állapotban van. Ő kemoterápiát kap, tehát oda mindig el kell őt vigyük. A kemoterápia mellékhatásait nyilvánvalóan gyógyszeresen és ápolással tudjuk csökkenteni. Laborvizsgálatokat végzünk nála, a köpetét követik a kollégák, tehát ilyenkor meg kell figyelni, meg a beteget megtanítjuk, hogy ha köhög, akkor hogy köpje ki, mit figyeljen rajta, mikor szóljon, hogyha véres, stb. Követjük nyilván a testsúlyát, étvágyát, és hát progresszió esetén az azt jelenti, hogy ahogy súlyosbodik majd az állapota, mert hogy ő is terminális állapotban van, ott roborálásra lesz majd szükség, oxigénterápiát fogunk neki adni ugye a kellő szöveti oxigenizáció érdekében, fájdalomcsillapítás, ugye ilyenkor a válladék leszívás, hogy a légzés könnyebb legyen, a fekvő betegeknél ugye ez az immobilizációs szindrómának a megelőzése különböző gyógyászati segédeszközökkel, matracokkal, bőrvédelemmel, tehát ezek természetesen rendelkezésre állnak, és a hangulati életnek a monitorozása, tehát a mentál higiénés követése a betegnek. A következő 85 éves nőbeteg 2017-ben költözött be hozzánk szintén hajléktalan ellátásból. Az anamnézisében igazából csak egy kicsi ilyen kis reflux, ez ilyen gyomorsabb túltermelés jelent meg, egy magas vérnyomás, tehát ilyen elhanyagolható betegségek voltak. És itt a kollégák tavaly áprilisban fogyásra lettek figyelmesek, és hát így fogadták a beteget, hogy úgy mégis ez hogy, mert hogy ő nem panaszkodott igazán semmire. Így, ha már rákérdeztek, akkor mondta, hogy ő mostában rekedt, úgy, mint én. Úgyhogy bocsánat, egyébként a hangom nem ilyen eredetileg, csak ez még nem múlt el, és remélem nem gégetumor. Úgyhogy, igen, de azt mondták, hogy nem. Úgyhogy, igen, tehát őt is rögtön, ugye, mert a hosszantartó rekedtségnél mindig, egyébként ez egy figyelmeztető tünet, mindig gégetumorra kell gondolni, mindig azt kell először kizárni, és itt küldtük is tovább rögtön a beteget, illetve elküldtük fülorgégére, és ki is derült neki a gégekarcinómája. Nála egy palliatív műtétet végeztek, ugyan nyelés meg egyebek, amit lehet eltávolítottak, de hát ugye nem tudták mindet. Ami marad, jellemzően ilyenkor bárhol a betegben a sugárterápiával szokták így még jobban egy kicsit összenyomni, hogy ne okozzon tüneteket. És akkor júniustól így emiatt az ellátás miatt itt nálunk ugye visszakerült, elkezdett hízni, azóta is kielégítő állapotban van, kap tápszereket, figyeljük a súlyát, őt is ugye oktatjuk, hogy mire kell odafigyelnie, és hát progresszió esetén nála is majd a táplálás megoldása. Gigetumoroknál ugye a nyelési nehézség okoz problémát, tehát ott valamilyen más úton kell megoldani. Jellemzően a szondán nem szoktuk tudni, mert az csak rövid távon megoldható, mikor itt ledugunk egy csövet a orron keresztül, hanem a gyomron keresztül szoktak csinálni egy bejáratot, és akkor azon keresztül tudjuk a gégetumoros betegeket hosszú távon táplálni. Ugye erre is van nálunk sok példa, mert hogy vannak ilyen betegek. Meg hát a fájdalomcsillapítás. A harmadik beteg pedig egy 71 éves, szintén dohányos férfi beteg, tavaly előtt költözött be hozzánk. Neki már 2020-ban volt egy diagnosztizált nyelvgyök tumorja, és tavaly évben ez, ahogy progrediált, hogy nőtt, beszédnehezítettsége lett, őt fülorgégére küldtük szintén, és hát egy kiújulás gyanúja merült föl. tehát az akkor megműtött, a 2020-ban megoperált nyelvgyomorra, ez kiújult. Neki sajnos nehéz légzése van mindig, tehát őnála oxigént adagolunk, rendszeresen ellenőrizzük a szaturációját, neki nehéz a hozzátartozója is, tehát hogy ott is kell segítséget nyújtanunk a hozzátartozó vezetésében. A gégetumor miatt ő nem tud beszélni nagyon, tehát hogy a kommunikációt kell megoldanunk, traheosztómája is van, a CT tüdőáttétet mondott, tehát és onkotim látta a kórházban, és palliatív terápiát javasoltak. Tehát, hogy igazából a kollégák nap mint nap a traheosztómáját gondozzák, ápolják, rengeteg a válladékja, azt kell leszívni, a kommunikációt meg a szaturációt ellenőrizni, fájdalomcsillapítás, pszichés vezetés, az étkezést megoldani, hogy azért az erő, ameddig lehet, megtartott legyen. Tehát, hogy ez egy nagyon komplex, és a teamnek az összes tagja kell, hogy a beteget gondozza, hogy az életminőséget meg tudjuk tartani, ameddig ez lehetséges. Milyen dokumentáció van? Tudja, az ápolási dokumentáció vezetése mindenkit, aki szakápolásban részesül az otthonban, kötelező, így ugye a hospice-ban is. A végrehajtás, tehát a napi ápolási feladatok végrehajtását, azt az úgynevezett megfigyelő lapon rögzítjük naponta, az esemény naplóban, ami ugye jogszabályi kötelezettségünk, hogy vezessük, de ezen kívül még nagyon-nagyon sok dokumentációs feladata van a kollégáknak, akinél parenterálisan pótoljuk a folyadékot, tehát infúziót adunk, vagy valamiért fokozottan oda kell figyelni a folyadék bevitere és ürítése, ott külön folyadéklapot is vezetünk, a vitális paraméterek megfigyelésére is vezetünk, ahol például ilyen van, hogy szaturációt kell, vérnyomást, pulzust kell valamiért rendszeresen ellenőrizni. Például egy major analgetikumnál, ahol morfium vagy ilyesmi van, ott ezt egyértelműen nagyon gyakran a légzést meg kell figyelni, hiszen ezek légzés deprimáló hatásúak, tehát le tudják állítani a légzést, le tudják csökkenteni a szívműködést, tehát hogy ilyenkor erre nagyon részletesen, kiterjedően kell dokumentációt vezetni. Fájdalomfelmérő lap, amit említettem, hogy ugye objektivizálni kell egy mérőskálán. A fájdalomnál rengeteg egyéb más megfigyelési szempont van. Ha van idő, akkor még fogok róla beszélni. Akinél van felfekvés, ott ugye a hatóság elvárja tőlünk, hogy fényképekkel legyenek dokumentálva ezek a sebek, felfekvések, hogy látszódjon, hogy ugye hogy változik a mérete, stb. Az orvos is kell, hogy vezessen dokumentációt. Nálunk papír alapon vezeti az orvos az orvosi dekurzuslapot, illetve ebbe a Minihis, még elfelejtem a nevét, Minihis rendszerbe is kell, hogy minden egyes szakrendelői ellátást, ami nálunk van szakellátást, az orvosok felvigyék. Ezen kívül a kollégák, például a gyógyszer, pedig az OEPSOFT programba, nagyon sok fővárosi intézmény az OEPSOFTot használja, tehát hogy ott azt is kell, hogy használjuk, és azokat ott vezetjük. És akkor még emellett ott van, hogy a fizikoterápiás ellátást külön ellenőrzi a hatóság, tehát azt külön kell dokumentálni, azt, hogy mit csinál a gyógytornász, a gyógymasszőr, ezt is mind részletesen másik dokumentációban, tehát hogy rengeteg az adminisztrációs teher és feladat. És akkor most jönne nagyon-nagyon a részletek, hogy mennyi időm van még erre? Van. Jó, ez nagyon szakmai, megpróbálom magyarul, de ha sok, vagy ugorjunk, akkor légy szíves jelezzetek, mert...
Bocsánat, belekérdezhetek, igazgatóasszony, csak mindig mondod a hatóságot, igen? Hogy a hatóság ellenőrzi, a hatóság. Milyen hatóságok azok, amik az ellátást felügyelik?
Az ápolásfelügyelet.
Ápolásfelügyelet.
Igen, ami a népegészségügyi főosztály.
Népegészségügyi, tehát kormányhivatal.
Kormányhivatal,
népegészségügyi főosztály.
Igen, ápolásfelügyelet, és nagyon szigorúak.
Jó.
És teljesen életszerűtlenül. Tehát,
Köszönöm.
Hát, most ezt inkább nem részt.
Jó, nem, csak egy fontos
ügyességet, hogy nem könnyű.
Kik felügyelnek.
Tehát, hogy az élethez nem mindig van köze annak, amit ők megkövetelnek. Most nyilván én értem, mert a betegbiztonság, meg a dokumentálás, meg minden. De hogy igen, tehát a szakmai gyakorlat, meg a jogszabály, az hogy mondjam, nem mindig van köszönő viszonyba. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy nyilván alkalmazni kell a jogszabályokat. Tehát, hogy ami le van írva, azt úgy kell csinálni, de hogy nyilván azért élnünk is kell valahogy. Nagyon szigorúak a zápolás felügyeletnél. Tehát ezeket mindig kérik tőlünk és ellenőrzik.
Bocsánat, egy kérdésem nekem is lehet, persze, hogy említette, hogy a szakdolgozóknak egy jelentős része egészségügyi végzettségű, egy másik része pedig ugye szociális végzettségű. Ugye a kettő között itt van különbség, akár bérezésbe, akár hogy milyen törvény hatája alá tartoznak, van-e ebből feszültség, vagy van-e abból problémája az intézménynek, hogy tudja őket pótolni? Tehát a munkaerőpótlással kapcsolatban van-e ilyen
probléma?
Köszönöm.
Mindenben van különbség. A képzésüknél az a különbség, hogy még egy ápoló, aki OK és végzettségű, vagy bármilyen ápolót, ha veszünk, nekik az, hogy ápoló bizonyítványt kapjanak, érettségihez kötött. Tehát ők mind érettségizett kollégák, és erre rátanulták az ápolást úgy, hogy nekik van kompetenciájuk nagyjából mindenre. Tehát ők adhatnak be injekciót, köthetnek be infúziót, katéterezhetnek, szondát vezethetnek le, stb. Tehát amit itt naponta csepeget gondozhatnak, traheosztómát gondozhatnak. Tehát egy csomó jogosítványuk van, mert megtanulták. Míg a szociális gondozók érettségire nem épülő, jellemzően olyan egy éves képzésben, egy másfél éves képzésben vesznek részt, és akkor sokat mondtam, mert van olyan képzőintézmény, aki online 4 hónap alatt ezt lebonyolítja sajnos. És ők nyilván megtanulják azt, nekik alapápolási feladatra szól a kompetenciájuk. Etethetnek, itathatnak, ágyazhatnak, pelenkát cserélhetnek, és ami igazából invazív beavatkozás, az azt jelenti, hogy valamilyen módon behatolunk a betegbe, bőrén, testüregen, akárhogy keresztül, azt egyedül a szubkután injekciót adhatják be bőr alá, illetve az intramuszkulális injekciót izomba, de ez gyakorlatban nem szokott megvalósulni, mert nem tudják. És nem is engedjük egyébként, mert az intramuszkulális injekciónak már komoly szövődményei lehetnek, és nem kapták meg hozzá azt az anatómiai és ápolási képzést, hiába van papírjuk róla, hogy biztonsággal rájuk bízható legyen, tehát nagyon nagy a különbség kompetenciában. Ebből adódóan bérben is van különbség, amit tudom, hogy igazgató kollégák mindig mondanak, hogy ez bérfeszültséget jelent, nálunk nem jelent bérfeszültséget, nálunk valahogy kialakult egy olyan rendszer, hogy, és én ezt is kommunikálom, hogy nyilvánvalóan többet keres az, akinek több a kompetenciája. Én ebben nem látok igazságtalanságot, mert a több kompetenciával nagyobb felelősség is jár, és nyilván ezzel nagyobb bérezés is kell, hogy járjon. Ezen kívül van nálunk egyébként sok béren kívüli juttatás is, meg egyéb erkölcsi elismerés, motivációs dolgokat működtetünk. Nagyon-nagyon jó nálunk a kollektíva, meg a hangulat, családias, tehát, hogy alapvetően ez nálunk nem okoz gondot, de nem is látok ezzel én problémát. Lehet, hogy ezt rosszul gondolom, de nem látok benne problémát. Ami még bérbe különbség, hogy ugye a szociális ágazati pótlékot azt mindenki kapja, mert hogy itt dolgozunk mindannyian, mind a két csoport kapja, de akik egészségügyi végzettségűek, ők még kapnak egészségügyi ágazati pótlékot is. Egyéb béren kívüli juttatás, Budapest pótlék, egyebek, ezeket pedig a bérpolitikánkban van szabályozva, ez munkakörhöz kötött, nagyjából egységes, tehát egy tolik határ, tehát abszolút az igazságosság elve mentén működik, és ebből nálunk nincsen bérfeszültség.
Igen? Bocsánat,
az más, ha jegyzőkönyv, akkor nem kiabálok. Itt a prezentáció, hogy egy nagyon sokat beszéltél a fájdalommenedzsmentről.
Igen.
Egy kicsit azt segítesz megjeleníteni, hogy mi a különbség egy ilyen hát normál beteg, tehát hogy nem tudom, nem egy krónikus állapotban rendelkezőnek a fájdalom csillapítása, és ezekben a speciális, akár a hospiszban egy krónikus állapotban a fájdalom csillapítás.
Boldogan. Között. Most jönnek a diák. Nagyon, nagyon szívesen beszélek róla. Lesz mindjárt részletesen, sokat írtam a fájdalomról. Na, tehát akkor mehetek tovább? Igen. Na, tehát akkor a felmérés, tehát, hogy amit mondtam, hogy az ápolási folyamat első része, hogy föl kell mérjük ugye a betegnek a szükségleteit, hiszen nem tudjuk, hogy hogy kell ápolni, ha nem tudjuk, hogy neki milyen problémái, milyen tünetei vannak. Ugye látható, hogy rengeteg minden van. Keringés, légzés, vizelet, széklet, gyomor problémák, alvás, a bőrnek az elváltozásai, érzékszervek, fájdalom. Rengeteg minden van. Most ezekről nem fogok mind nagyon részletesen beszélni, mert az délután 4-ig körülbelül eltartva, de úgy megpróbálom úgy szőrmentén. Ugye a szomatometria az azt jelenti, hogy ugye a test, tehát úgy ránézünk valakire, és akkor már mindjárt meglátunk egy csomó dolgot. Tehát meglátjuk, hogyha mondjuk ő görnyettel jár, hogy milyen deformitások lehetnek a testén, abból már egy ápoló nagyon-nagyon sok következtetést le tud vonni. Meglátjuk a testalkatát, meglátjuk, hogy valahol nincs szimmetria, tehát egyik oldal dagadtabb, végtagok, szimmetrikusan van-e megdagadva, vagy nem szimmetrikusan. Tehát ebből mind-mind egy csomó dolgot le lehet vonni, csomó következtetést. És akkor itt jön a fájdalom, és erről azért írtam elég részletesen, mert hogy nyilvánvalóan ez az legkínzóbb tünet a betegeknél, és hogy láthatjuk, a betegek 70-80%-ánál fordul elő, tehát hogy nagyjából mindenkit érint, aki palliatív terápiába részesül. És sajnos olyan is előfordul 1-2% esetében, hogy nem tudjuk csillapítani ezt a fájdalmat, mert a tumor olyan módon helyezkedik el, olyan idegeket nyom például, hogy egyszerűen semmilyen módon nem lehet csillapítani, noha rengeteg mód van, ahogy a fájdalmat lehet csökkenteni, és erről is mindjárt rátérünk. Ugye ezt beszéltem,
hogy... Ez mennyire gyakori eset, hogy egész egyszerűen bármilyen eszköz, ami rendelkezésre áll, az hatástalan az általános fájdalom csillapítása?
Ritka, de van. Például sajnos, ez csak úgy egy kicsi kitérő, hogy nem régen sajnos egy kollégánkat ápoltuk, egy fiatal kollégánkat, és például neki is nem tudtuk csillapítani a fájdalmát, egy 43 éves erejetejében lévő tűzvédelmet csinálta nálunk, egy fiatal ember volt, és neki sem tudtuk csillapítani a fájdalmát, mert annyira szét volt terjedve, tulajdonképpen egy tömény tumormassza volt a hasa, és ugye ez nyomta a kilépő idegeket, ülő ideget, ami ugye kilép az alsó végtagra, és egyszerűen hiába adtunk bármit. Ezek a neuropátiás fájdalmak, ezek rosszul reagálnak a hagyományos fájdalomcsillapítóra, tehát ott tök más gyógyszereket kell adni, például tegretolt, meg ilyesmit, amit epilepsziába adunk, de erről majd mindjárt kicsit kitérek. Igen, más, hogy meg hát nyilván kombinálni is kell. No, tehát, hogy akkor... Igen, tehát fel kell mérni ugye az, hogy objektivizáljuk a fájdalmat, ugye meg fel kell mérni azt, hogy mi váltja ki, mennyire erős, meddig tart, milyen ez a fájdalom. Tehát, hogy milyen típusú fájdalma van a betegnek, mert úgy kell beállítani a gyógyszert is majd. Aztán van ez a totális fájdalom elmélet, ugye megfigyelték, hogy a fájdalmat bizonyos dolgok, nem csak a fizikai tényezők, hanem nagyon sokszor lelki tényezők is befolyásolják. Tehát például egy egyedül hagyott magányos betegnek sokkal erősebb a fájdalma, vagy ha nem is erősebb, de erősebbnek éli meg. Tehát, hogy ez a totális fájdalom elmélet lényege, és ezt is vizsgáljuk ezen a bizonyos fájdalomlapon, hogy ezek a tényezőket hogyan ítéli, hogyan éli meg a beteg. A fájdalmat kiválthatja maga a daganat, ugye az alapbetegség, kiválthatja a terápia, tehát hogyha valami olyan beavatkozást végzünk, az fájhat, kiválthatja a fekvést, tehát hogyha végig fekszik a beteg, akkor nyilvánvalóan, ha kipróbáljuk, az is szokott fájni. Az ebből adódó következmények, mint a felfekvés, a székrekedés, ezek is fájdalmat okozhatnak. És nagyon fontos, hogy ezeket az összefüggéseket a kollégák feltárják, hiszen ez alapján tudjuk majd a fájdalmakat csillapítani. Nagyon sokszor például van, hogy fekszik a beteg, és van olyan, hogy patológiás törés, az azt jelenti, hogy a csontokat érinti a tumoros folyamat, és spontán törések fordulnak elő. Tehát például az ápoló oldalra fordítja a beteget egy pelenka cserénél, és eltörik a combcsontja. Tehát, hogy ilyen gyakori ezeknél az állapotoknál ez előfordul, és nyilvánvaló, hogy ez fájdalmat okoz a betegnek, és hogy ilyenkor az ápolási feladatokat nagyon kíméletesen kell végrehajtani. Valamikor még a gyakorlatom alatt volt egy beteg, aki úgy jött be a kórházba, hogy úgy tölt el az arkar csontja otthon, hogy krumplit tört a karácsonyi ebédhez. Ugye patológiás törés volt, tehát annyira el voltak gyengülve a tumortól a csontjai. A fájdalom jellege határozza meg, ugye, és itt jönnek, amit kérdeztél, tehát, hogy vannak ezek a bizonyos, úgy mondjuk, hogy általános, vagy nociceptív fájdalmak, amik ezek a sima szöveti fájdalmak, reumatológiai dolgok, hasi görcsök, fejfájás, nem tudom, érgörcsök, oxigénhiány következtében kialakul. Ezek viszonylag jól reagálnak a fájdalomcsillapítókra, viszont a neuropátiás fájdalmak az azt jelenti, hogy a tumor úgy helyezkedik el, hogy valamilyen ideget nyom. Azok nagyon-nagyon rosszul csillapíthatóak, azok nem ilyen állandó tompa fájdalmat okoznak, hanem ha valamelyik kötöknek volt már gerincsérve, akkor az a típusú fájdalom. Tehát, hogy iszonyú, erős, villámcsapásszerű, teljesen kiszámíthatatlan időnként, és elviselhetetlen fájdalmat okoz, és úgy hirtelen jön, és nagyon nehéz csillapítani. Ugye a pszichés állapot az fokozhatja a fájdalom megélését. Vannak úgynevezett áttöréses fájdalmak, ezek akkor vannak, mikor nem jól van beállítva a fájdalomcsillapító, tehát hogy kevés, és akkor időnként a betegnél, ha már múlik a hatása, akkor megjelenik a fájdalom. És vannak ezek az incidentális fájdalmak, ezek meg akkor vannak, amikre tudunk számítani. Tehát például valamilyen beavatkozásnál, vagy ápolási feladatnál, vagy ha a beteg tudja, hogy most ki kell mennem a WC-re, és ott nem tudom, a küszöbnél meg kell emelnem a lábam, azt fog fájni. Tehát, hogy ezekre rá lehet készülni, és ilyenkor érdemes előtte 20-30 perccel fájdalomcsillapítót adni. És akkor így is felosztjuk a fájdalmat, ez is egy nagyon tanulságos dolog, hogy az akut fájdalom az, amit akkor élünk meg, amikor például valami műtétünk van, behatárolható, tudjuk, hogy most fáj, okoz egyfajta szorongást ettől, hogy fáj, rossz, fölmegy tőle a vérnyomás, a pulzus, tehát egy ilyen szimpatikus idegrendszeri állapotot vált ki a betegből, és egy átmeneti ugye, képességcsökkenést, viszont a krónikus fájdalomnál, és nagyon fontos különbség, és itt is látjuk, hogy az akut fájdalom látható a betegen, ránézzünk, és valahogy látjuk rajta, hogy görnyed, az arca, a minden, tehát hogy lehet látni. Míg a krónikus fájdalomnál nem ez történik. Csak annyi látszik a betegen, hogy ő visszahúzódott, depressziós, nem is feltétlen beszél róla, hogy fájdalma van, mert már együtt él vele hónapok vagy akár évek óta, viszont nagyon-nagyon fontos, hogy ilyenkor is kell csillapítani a fájdalmat. Tehát, hogy ezt fel kell ismerni, hogy emögött a depresszió, visszavonultság, visszahúzódás mögött nem egy lelki folyamat, vagy akár az is, de mondjuk egy krónikus fájdalom van jelen. Az alapelvek pedig úgy néznek ki, hogy vannak fájdalomcsillapítási lépcsők, amiket egyébként innen kivettem ebből a diából, mert nagyon nem akartam ilyen részletekbe belemenni. Alapelv az, hogy ameddig lehet, addig szájon keresztül adjuk a gyógyszereket, vagy bőrön keresztül, ugye mint nagyon sokszor használunk fentanil tapaszt. A fentanil az egy nagyon sokkal erősebb fájdalomcsillapító hatása van, mint a morfiumnak. Viszont a legkorszerűbb fájdalomcsillapító, sokkal kevesebb és enyhébb mellékhatásai vannak, mint a morfiumnak, és nincsen plafondózisa, tehát egy nagyon jól használható fájdalomcsillapító. Csak viszont a haldoklás utolsó szakaszába, ahol már nincsen a bőrbe keringés, mert ott már annyira rossz a periféria, hogy nem szívódik föl a fájdalomcsillapító, ott ezt fontos szakmailag, és ott át kell térni egy vénás adagolásra, ami még fel tud szívódni. A prevenciót azt említettem, a rendszeresség ebből adódóan egyértelmű. Fontos, hogy ezt személyre szabni, erről is beszéltem, és az is fontos, hogy a fájdalomcsillapítónál nem monoterápiát alkalmazzunk, tehát ne egy gyógyszert adjunk, aztán kész, hogy adunk egyet aztán, hanem az a cél mindig, hogy többféle fájdalomcsillapítót vegyítsünk, adjunk egy kiegészítőszert, adjunk egy enyhe hatásot, és adjunk egy major analgetikumot, mert ezek úgy működnek a gyógyszertanban, hogy egy meg egy az nem kettő lesz, hanem három. Tehát fölerősítik egymás hatását, viszont a kisebb dozírozás miatt a mellékhatások nem fognak annyira előjönni. Tehát, hogy ez egy alapelv a fájdalomcsillapításnál. És akkor itt vannak a fájdalomcsillapítási lépcsők, ugye az enyhe, közepes, súlyos fájdalomnál miket adunk, és ezek az úgynevezett adjuvánszerek, amiket említettem, mind a hangulati élet, mind pedig ezek miatt a neuropátiás fájdalmak miatt adunk, ezeket is adunk. Tehát szorongásoldók, antidepresszánsok, ezek pszichiátriai készítmények, altatók, görcsoldók, akkor vannak egyéb módszerek a fájdalomcsillapításra, ilyen például a gyógymasszázs, ami egyébként kifejezetten kontraindikált a rákos betegeknél, viszont a palliatív terápiában azt mondjuk, hogy ez így rosszul hangzik, de már mindegy, hiszen nem várunk gyógyulást, tehát a gyógymasszázsnak azt a hatását, hogy esetleg szétterjeszti a tumorokat, nem releváns, tehát hogy itt ennek nincs jelentősége, viszont a vele nyerhető enyhülés, az viszont hozhat a betegnek egy életminőségjavulást, tehát hogy nem kontraindikáljuk a gyógymasszást végstádiumba vagy palliatív terápiában, tehát alkalmazhatjuk borogatások, akár aromaterápia, tehát, hogy egy csomó-csomó minden van, sebészeti beavatkozások, idegblokkádok, rengetegféle módszer van, amivel lehet. És akkor itt az erős opioidokat hagytam bent nektek csak azért, mert ugye ezek járhatnak olyan következményekkel, amire a nővéreknek nagyon oda kell figyelni. És egyébként úgy a gyakorlatban is van vele kapcsolatban egy negatív attitűd, mind a hozzátartozók, mind a betegek, meg néha egyébként az orvosok részéről is, hogy nem akarjuk, mert akkor az hozzászokás, meg azt még ne kezdjük el. Tehát mindig ez a még szó elhangzik. Közben meg ugye itt arról van szó, hogy a fentanilt jellemzően reumatológiai betegségekbe is felírják. Tehát ahol szó sincs haldoklásról, hanem egyszerűen van egy olyan fájdalom, hogy nem uralható más fájdalomcsillapítóval, és ilyenkor ugye ezt a bizonyos fentanil tapaszt kell adni, és nincs értelme várni vele, tehát hogy fontos ilyenkor vezetni, meggyőzni a beteget, a hozzátartozót, hogy de ez igenis életminőségjavulást hozhat, és hogy nincs szó a mégről, több okból sem. Tehát, hogy ez, és ráadásul mondom, nincs plafondózisa. Tehát most ez az egyetlen gyógyszer, fájdalomcsillapító, mert minden másnak van, és egy idő után nem adható, mindennek megvan a maximális dózisa. Fontos, hogy ha ilyen gyógyszert állítunk be a betegnek, akkor már rögtön be kell állítani valamilyen hashajtó készítményt, mert ez rendkívül lelassítja a bélmozgást, ezt a nővéreknek meg kell figyelni, hogy nehogy székrekedés legyen, mert az bélelszáródást okoz, tehát hogy akkor ennek ilyen következményei lesznek. És az is fontos, ez az opioid rotáció azt jelenti, hogyha beállítottunk egy gyógyszert, az nem biztos, hogy ítéletnapig az jó lesz. Tehát ezt állandóan a fájdalomfelmérő lapon vizsgálni kell, és a rotáció azt jelenti, hogy egy azonos hatáserősségű, de más hatóanyagtartalmú gyógyszert kell beállítani időnként. Tehát időnként cserélni kell magyarul. Tehát ha van már egy hozzászokás, egy olyan fokú tolerancia, hogy vannak áttöréses fájdalmak, akkor egész egyszerűen lecseréljük a fájdalomcsillapítót egy ugyanolyan csoportba tartozó, de más hatóanyagtartalmú analgetikumra. És akkor itt vannak még azok a szerek, amiket kell adnunk időnként a fájdalom, a nem uralható fájdalomra. Ezek szteroid készítmények, akkor különböző nyugtatók, ugye ez a diazepam, ez szeduxen, szorongásoldók, pszichiátriai készítmények, antiepileptikumok, tehát ami tök más, teljesen más betegségre használjuk, egyébként a tegretolt például, de azt itt adható, mert tapasztalatok szerint csillapítja ezeket a neuropátiás fájdalmakat. Hogyha ezek viszketést okoznak, akkor erre is adható készítmény. Az antiemetikum az hányás csillapítót, hány inger csökkentőt jelent, mert ugye mind az alapbetegség, mind a fájdalomcsillapító terápia következtében nagyon gyakori probléma a hányás, a hányinger. Adhatunk altatókat, ugye, hogy a pihenés az kielégítő legyen, hiszen ha nem az, akkor másnap a beteg nem tudja a szabadidős tevékenységeit végezni. Szintén felfokozza a totális fájdalom elmélet szerint, a kialvatlanság is felfokozza a fájdalom megélését. És emellett nagyon sok esetben sajnos, amikor a tumor hát elég durva rombolást csinál a szervezetbe, akkor ugye még kell adnunk mellé vérzéscsillapítókat, adott esetben hörgőtágítókat fulladásnál, kell adnunk oxigént, kell adnunk gyomorsavra ható készítményeket, étvágyjavítókat, tápszereket ugye a roborálásra, folyékony, hogyha ugye nem tud enni, vagy pegje van, hogy azon keresztül, ugye csövön keresztül tudjuk táplálni.
Jelen esetben az ellátási formában gondolom nem releváns az, hogy hozzászokást.
Nem. Tehát itt már egyáltalán nem foglalkozunk a hozzászokással. Egyébként okoz. Tehát ugye a drogosoknál nyilván ez a gond, hogy ezek a szerek hozzászokást okoznak, de itt ez semmi ilyesmivel már nem foglalkozunk. Tehát mire kialakulna, addig sajnos már bekövetkezik. Úgyhogy nem, ilyen szempontok nincsenek. Igen, a fájdalomcsillapítók mellékhatásainak a megfigyelése, ezt is már említettem. Tehát elég csúnya mellékhatásokat idézhetnek elő, kiemelve a légzésdepressziót, tehát a nővéreknek feladata, hogy a légzést megfigyeljék, hogy a bélmozgást, van-e széklete a betegnek, van-e vizelete, mert ugyanis ez olyan, azt csinálja ez a fájdalomcsillapító, hogy ezeket a szfinkterizmokat, ami például a hólyag alatt van, amitől ugye hát a vizeletünket tudjuk szabályozni, illetve az epe hólyagnál például összehúzza, bekörcsöl tőle, és nem tudnak ürülni ezek a válladékok, és akkor meg kell katéterezni. Tehát, hogy ezt észre kell venni, hogy ilyenek vannak. Tehát nagyon-nagyon-nagyon fontos. Én mindig azt mondtam, amikor az oktatásban, hogy a megfigyelés az a legfontosabb nővéri feladat. Hogy észrevegye azt, hogyha valami ilyen tünet kialakul, mert nincs más, aki észrevegye, a beteg nem tudja, hogy mit ír a szakirodalom, nem is biztos, hogy érzi, tudja, nem fog szólni, és a nővér nem veszi észre, életveszélyes helyzetek tudnak kialakulni. Tehát, hogy rendkívül nagy felelősség van az ágy mellett. A zavartság, halucinációk, ugye ez az N-said, ez non-steroid gyulladás csökkentőket jelent. Ezek például, amit is ismerhettek, ibusztár, algoflex, diklofenák, tehát ezek a készítmények elég csúnya gyomor problémákat tudnak előidézni. A metamizol az algopirin. És akkor itt jönnének majd most a képek már lassan, mert itt a bőre akkor átérnék a fájdalom után, hogy a bőrelváltozások a betegek 8%-át érinti. Nagyon-nagyon sok az olyan tumor, ami eleve bőrben van, tehát egy olyan bőrt érintő tumor, illetve valamilyen belső szervi tumor, ami kifekélyesíti aztán a bőrt. És ugye hát nagyon kellemetlen tüneteket idéz elő, mert úgy mondjuk egy ilyen odorózus, tehát egy ilyen bűzös váladék képződik, sokszor az egész helyiségben érezhető ez a szag, tehát ez a betegnek egy rendkívül nagy lelki terhet, a hozzátartozókból undort, elutasítást válthat, tehát hogy ezeknek a pszichés lelki kezelése, ez rendkívül nehéz. És akkor itt látható néhány kép, hogy körülbelül milyen dolgokat kell elképzelni. Ez egy emlőtumorból alakult ki ez a seb, ugye ez a kulcsonnál helyezkedik el egy kifekélyesedet. Ez egy bazalióma, ami áttétet nem adó bőrtaganat, de nagyon nagyra ki tud terjedni, és hát nagyon vérző sebet okoz, amit speciális kötszerekkel kell. Ez a beteg itt volt a Vázsonyban, tehát ez ő itteni beteg okoz, és hát ugye ezt speciális kötszerekkel kell kezelni. Ez szintén egy emlőtumor, egy kifekélyesedett, a bőr szintjéből egy olyan 3-4 centire kiemelkedő tumor. Ez egy íny daganat volt, ami kifekélyesedett, és ugye átjukasztotta az állat. Ez egy vakbéltumor volt, ami aztán kitöltötte a hasüreget, és a másik oldalon okozott egy kifekélyesedett sebet. És akkor hát látható, hogy a bőrön ugye vannak most is betegeink, akiknek sztómája van, azon keresztül ülítik a székletet bizonyos okokból, most lehet ez béldaganat, lehet rövidbélszindróma, lehet egy kolitis ulceróza egyébként jellemző, mert amiatt is ugye sztómát szoktak képezni, tehát nem feltétlen kell, hogy tumoros betegség legyen. Nagyon sokszor meg kell oldanunk a vizeletürítést is, nem a rendes anatómiai útján. Előfordul állandóan, hogy katéteres beteg az mindennapos, tehát amikor a húgycsövön keresztül van a katéter, de olyan betegünk is volt, akinek perkután a hólyagjába volt katéter, tehát hogy a bőrét átfúrva a húgyhólyagba volt katéter, és olyan is van, hogy a bőrt átfúrva az uréterbe, tehát a húgy vezetékbe van a katéter, az ugye itt hátul van kivezetve. Ott nagyon-nagyon fontos ápolói feladatok vannak, mert ott nagyon gyakori a vérzés, az elmozdulás, a vizeletcsorgás. Ha elakad, akkor ott leáll a vese, tehát hogy ott nagyon-nagyon fontos megfigyelési feladatok vannak. És sajnos nagyon gyakori az is, hogy ezek a bizonyos fisztulák kialakulnak. Jellemzően nőgyógyászati vagy végbéltumornál a hüvely és a végbél között egy nagyon vékony nyálkahártya van. És ha itt ebben a régióban tumor van, akkor előfordul, hogy ez áttör az egyik üregből a másikba. Jellemzően a végbéltumor szokott betörni a hüvelybe, és néha sajnos áttöri a húgyvezetéket is, vagy a húgycsövet is, bocsánat, ami előtte van, és kialakul egy olyan állapot, hogy széklet kerül a vizeletbe, meg a hüvelybe. Ugye ebből olyankor fertőzések, fájdalom, nyálkahártya felmaródások, vizeletelakadás, tehát hogy rendkívül sok bonyolult következménye van, amit a nővéreknek megfelelő kenőcsökkel, ápolással kell megoldani. Nem sok, még nem unalmas? Mert ha kell, akkor áttérek a végére.
Lehet, hogy egy kicsit ugorjunk. Jó.
Jó. Akkor a bőrt azt átugorjuk, akkor vannak ilyen gastrointestinális tünetek. Vannak az emésztőcsatornát érintő tünetek, ugye, ami nagyon gyakori. Betegek 40-70%-ánál fordul elő hányás, hányinger. Ugye ennek is rengeteg oka lehet, és ezt is ugye fel kell tárni. A betegek 75-85%-ánál alakul ki székrekedés, ugye ez lehet a fekvés miatt, vagy lehet a fájdalomcsillapító miatt. A hasmenés az nagyon, nagyon ritka, ezek miatt, a betegségek miatt, az inkább gyógyszerek, tápszerek, sugárterápia következtében szokott kialakulni, de nyilván, hogy azt is meg kell oldani. Itt ez egy hasvízkóros beteg, ez is bizonyos tumoroknál alakul ki, amikor ugye meggátlódik az elfolyása, ugye az egyik ér nyomódik, és itt felszaporodik a folyadék, ezt le kell csapolni, mert ennek is rengeteg negatív következménye van az életminőség, nem tud a beteg enni, mozogni, fájdalma van. Ezek pedig már ilyen ritkább dolgok, hogy nyelési képtelenség. A nagyon nagy mértékű fogyás, a kaheksi az 50-60%-ba, az ugye jellemzően előfordul, tehát hogy csontsoványra 30-40 kilóra is néha sajnos lefogynak a betegek ugye a hosszú haldoklás alatt. Jó, akkor ezeket átugorjuk.
Köszönjük a megértést.
Ja, persze. Jó, hát a mozgás szükséglete, ezek pedig már csak arról szólnak, amit már végül is említettem, hogy most már azért egy kis bepillantást kaptatok, hogy nagyon összetett a kép, nagyon sok mindenre kell tekintettel lenni, és hogy emellett ugye a mozgásképességet is, vagy a mozgási szükségletet is meg kell próbálni kielégíteni, tisztálkodás nyilván, hogy a beteg komfortérzete megfelelő legyen. A haldoklásról is már tettem említést, beszéltem sokat. Nagyon fontos, hogy a hallás megmarad a kutatások szerint az utolsó percekig is megmaradhat a hallás. Tehát eszméletlen betegnél ezt úgy vezetjük mindig a hozzátartozót, hogy jártam úgy, hogy a hozzátartozó már a kedves férje halálos ágya fölött azt beszélte, hogy hogy fogja a ruhás szekrényét és kinek kiüríteni, és akkor megkértem, hogy ezt hallhatja, tehát hogy ezt még hallhatja a beteg. Tehát ilyenkor így tanítjuk, hogy nyugtató szavak, ott lenni, beszélni hozzá, fogni a kezét, tehát hogy a jelenlét, a hozzátartozói, vagy akár a segítői jelenlét az nagyon fontos az utolsó időben, és hogy a hallásra való tekintettel, tehát hogy nyilván meg kell gondolni, hogy miket beszélünk ott a közvetlen környezetben. Igen. Ja, jó. Igen, az utolsó órákban pedig ugye ez nem összekeverendő az eutanáziával, hogy ez sokszor összekeverik, hogy na ez már eutanál. Nem, tehát az utolsó órákban az, hogy bizonyos terápiákat megvonunk, az nem tekinthető eutanáziának. Itt nem arról van szó, hogy egy aktívan hozzásegítjük a beteget ahhoz, hogy meghalljon, hanem passzívan elvonunk bizonyos olyan terápiákat, amik még hosszabbítanák az ő nem életét, hanem szenvedését. Mert itt ugye már arról van szó leginkább, mert ez már ugye élhető életnek itt nem nevezhető. Na, és akkor már csak 5 perc van hátra, ez a jövő kihívásai. Tehát amit említettem, hogy nem merül ki ennyibe, hogy most akkor ezt így megszereztük és kész, jó napot, hanem hogy folyamatosan kell biztosítani a személyi feltételeket, tehát most nincsenek illúzióim, nyilvánvalóan fognak elmenni ezek közül a kollégák közül, mert nem tudom, nyugdíjba mennek, találnak jobb állást, stb. Tehát, hogy az új belépő kollégákkal folyamatosan pótolni kell majd a hospice minimum feltételhez szükséges szakembereket. Állandóan van nálunk szupervízió, hospice-tól függetlenül is egyébként már évek óta, de itt hát meg is beszéltük a szupervizorral, hogy amiatt, hogy itt most számítunk, arra is van is már a kollégáknak nagyobb lelki terhelése, láttátok a képeket, meg most már hallottátok, hogy körülbelül miről van szó, hogy hát a szupervizor az nyújt lelki segítséget, akár egyéni szinten, akár esetmegbeszélések kapcsán. Működtetjük a gyászcsoportot, amire jelenleg egyébként valamilyen okból nem nagy a kereslet, az érdeklődés. De hogy mind a hozzátartozóknak, mind a lakóknak biztosítjuk azt, hogy a gyász feldolgozása könnyebb legyen. Visszajöhetnek hozzátartozók, a pszichológus egyénileg és csoportosan is tud velük foglalkozni. A gyász egyébként egy külön hatalmas nagy téma, ott is vannak szakaszok, van normális gyász, kóros gyász, de ez a dr. Pilling Jánosnak a nagy, nem tudom, témaköre, amivel ő nagyon sokat irodalomba foglalkozik, de ebbe én most nem szeretnék belemenni. Fontos a belső továbbképzéseknek a tartása, ugyanis jó, hogy megvan ez a 40 órás alapképzés, de azért láthatjátok meg, a kollégák is tudják, hogy annyira részletes és szerteágazó ismeretek vannak, hogy én magam is, meg hát a vezetőápolók, a diplomás ápolók folyamatosan ágy mellett is napi szinten tanítják, képzik a kollégákat, szakmai segítséget, iránymutatást nyújtanak, de nálunk negyed évente egyébként is van belső továbbképzés, és hát most sok alkalommal már meg is terveztük, hogy ez a hospice lesz a téma, és ezekben nagyon részletesen bele fogunk menni, mert hogy fontos ugye ezeknek a szakmai dolgoknak az elmélyítése, hogy ezt készségszinten felismerjék a kollégák a helyzeteket, és tudjanak segíteni. És hát a hozzátartozók vezetése is fontos, hogy ne akarjuk a rántott húst még az utolsó napon is megetetni, mert sajnos az a tapasztalat, hogy az idős otthoni bentlakás miatt eleve vannak hozzátartozók, akikben emiatt keletkezik egy lelkiismeret furdalás, és ezt néha úgy próbálják kompenzálni, hogy hát olyan módon, ami a lakónak nem biztos, hogy jó, és gyakran előfordul, hogy a haldoklás, tehát az élet utolsó napján is még azért veszekednek velünk a hozzátartozók, hogy miért nem evett, miért nem ivott. És hát nagyon nehéz azt megmagyarázni, hogy azért nem, mert kb. Ma vagy holnap meg fog halni. Tehát, hogy erre már ilyenkor már nem, tehát már szakmailag sem indokolt. Ugye az irányelvek azt mondják, hogy gyakorlatilag 1-2 deciliter víz az, amit ilyenkor naponta adunk, és ha nem adunk, az se olyan nagy probléma, ha van megfelelő szájápolás és szemápolás. Tehát, hogy ilyen, de ez nagyon-nagyon nehéz elfogadtatni a hozzátartozókkal, és ebből nagyon sok napi konfliktus adódik. Úgyhogy ezt fontosnak tartjuk, hogy a hozzátartozók egy kicsit ebbe a szemléletbe bele tudjanak látni, folyni, és ezért egyébként hoztam nektek egy kiadványt, ez a Hospice Palliatív Egyesületnek a kiadványa, ami hozzátartozóknak készült. Most nyilván mi ezt nem le akarjuk másolni, mert ez az otthonápolásba készült, de ezt odaadom nektek, ha másért nem, a nagy, gyönyörű, szép irodalmi idézetek vannak benne, úgyhogy az biztos, hogy fogjátok élvezni, de szerintem hasznos is, és mi is egy hasonlót szeretnénk készíteni, hogy a hozzátartozók azért tudják, hogy itt körülbelül miről van szó, és hogy milyen elvárások a relevánsak ebbe a helyzetbe. És akkor itt található a felhasznált ajánlott irodalom. Ide tettem könyvajánlót esetleg. Mittelhoz Dórát személyesen ismertem, lehet, hogy még emlékeztek rá. Ő írta ezt a Tündérmese kis szépséghibával, és vele még interjú is volt a tévébe. Egy 33 éves fiatal hölgy volt, és még ő megvárta a könyv megjelenését, és utána meghalt. Ő írta ezt a könyvet, és a Most jó című film is egyébként egy igaz történetet dolgoz fel, egy tinédzser kislánynak a halálát, és a családnak a kálváriáját, hogyha érdekel valakit. És akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és ezt odadom nektek, háromban, nem tudom, kinek adjam. Elnök asszonynak odadom.
Köszönjük szépen, meg fogjuk nézni. Nagyon kedves vagy, köszönjük. Nem tudom, hogy van esetleg kérdés a bizottság tagjai részéről. Nem látok ilyet, akkor lezárnánk ezt a napirendi pontot. Nagyon szépen köszönöm igazgatóasszonynak, Bernadettnek, hogy megtartottad nekünk ezt az előadást. Vannak, akik egészségügyben dolgoznak a bizottság tagjai közül, és tanítják is ezt, hogyha jól tudom, tehát közelebb áll ez a téma, de én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos másfél óra volt ez a tájékoztató. Köszönöm szépen. Ezt a napirendet akkor lezárnánk, és a következő egyebek napirendi pont kapcsán szeretném megkérdezni, hogy esetleg van-e valakinek jelezni valója, a kérdése vagy hozzászólása. Nem látok ilyet. február 23-án hétfőn lesz a rendes bizottsági ülése a bizottságunknak. Addig mindenkinek jó munkát, és leginkább egészséget szeretnék kívánni, és akkor be is zárnám a bizottsági ülésünket. Köszönöm szépen!